Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, mindenkit szeretettel üdvözlök az idei második Eurázsiai Kaleidoszkóp előadásom. Ezen előadás abból a szempontból lesz újdonság, hogy most lesz egy társelőadom, Csanád Jambus Béla, aki majd mesélni is fog, és vele fogok egy pár dolgot bemutatni, vagy pontosabban ő fog igazából bemutatni majd a Kenjutsu-nak egy pár részét majd ő mutatja be. A mai előadásnak a témája Japán két spirituális tartószlopa. A Shinto és a Bushido. Hát azért választottam ezt a témát, vagy azért tartottam érdekesnek, hogy erről főleg így együtt a kettőt bemutassam, mert igaz, hogy Japán főleg innen, Nyugat-Európában, vagy Európában nézve egy egzotikus országnak tűnik, de igazából nem tudunk sokat róla, olyan értelemben, hogy természetesen néhány klisén kívül, hogy mi is annak az országnak a spirituális erkölcsi tartószlopa. És ez azért is nagyon fontos, mert abból a szempontból is fontos, mert igaz, hogy Japán egy nagyon speciális helyzetű ország abból adódóan, hogy egy sziget vagy szigetcsoporttól létezik, tehát volt egy évszázadokon, hosszú évezredeken keresztül egyfajta védettséget élvezett, és ilyen szempontból egy saját fejlődési utat tudott bejárni, bár nyilván voltak rá komoly hatások, kínai meg koreai hatások, de főleg a 19. század végén a Meiji restauráció révén, vagy aztán főleg a második világháborús vereség után egy mondjuk úgy felszínes nyugati orientáltságot vett, ilyen értelemben betagozódott a többé-kevésbé a nyugati rendszerben, és a felszínen úgy tűnik, mintha ez is egy nyugati ország lenne. Holott, annak ellenére, hogy Japánt is elöntötte az a fajta materializmus, amit mondjuk a nyugati országokat, ennek ellenére a japán társadalomnak tovább is a spirituális gerincét azok az ősi gondolatrendszerek adják, és etikai rendszerek, amelyeket ugye Shinto és Bushido alatt ismerünk. És ebből szeretnék most egy kicsit, és ezért szeretnék erről egy picit, ha nem is nagyon mélyen, mert arra sajnos nincs idő, de valamennyit mégis elmesélni és bemutatni. Kezdjük a Shintóval. És mikor a Shintóról beszélünk, autentikus japán spirituális hagyomány, vallásnak is lehetne nevezni, abból ha csak nem nézünk szembe azzal a problémával, hogy a Shintó tulajdonsága és az egész Shintónak a filozófiai rendszere egyszerűen nem tuszkolható bele a nyugati vallási felfogásba. Tehát a probléma az, és nem is probléma, hanem mikor most a Shintóról beszélünk, mint látni fogjátok, egy csomó olyan dologgal fog kezdeni, hogy mi nem a Shintó. És ez nem azért lényeges, mintha a Shintót negatív értelembe kéne megközelíteni, hanem ez azért ki vagyok kénytelen így kezdeni a tárgyalást, mert tehát a nyugati világban élő embernek a gondolatrendszerét a kereszténység uralja, és a kereszténység szemüvegén keresztül ítélünk meg minden vallást, és ebbe a vallási koncepcióba egy csomó minden nem fér bele, ami nem azt jelenti, hogy a másik kevésbé jó, egyszerűen csak az, hogy más. És ezért kell azt a rendszert, azt a keretet átértelmezni, amin belül, vagy amin keresztül például a Shintót is elemezünk. Ezért volt az, hogy nagyon sok nyugati elemző, már a 19. századtól kezdve, a sütőt nem is tekintette vallásra. Nem azért, mintha nem lenne az, hanem egyszerűen azért, mert a keresztény strukturális keretekből indultak ki, és ezért nem tekintették annak. De mint látni fogjuk, ez nagyon is az, ez egy spirituális rendszer és egyre vallás, csak egészen más keretbe kell helyezni, borsabban ki kell lépni a nagyon szűk keresztényi koncepcióból, és akkor és azon keresztül definiálni a vallás fogalmát, és akkor abba belefér. Ha megnézzük, ugye, hogy most mondom, most kezdem azokkal, hogy mi nem a sintó, vagy mi nincs a sintóban. Utána majd a végén majd elmondom, hogy mi van. Csak először kezdjük azzal, hogy mi nincs. Ami mondom, nem a sintó problémája, és nem a sintónak a hiányossága, hanem inkább az, hogy a nyugati ember mit hiányol, mikor vallásról beszél, vagy vallásról gondolkodik. Először is nincs alapító. Ugye nagyon jól ismerjük, hogy hát a judaizmusnak, a kereszténységnek, az iszlámnak van alapítója, de ilyen értelemben ők a buddhizmusnak is van alapítója. Tehát a sintónak nincs, ugyanis a hagyomány szerint nem emberi eredetű. Most ebben nem akarok nagyon belemenni, mert nagyon messze vezetne, majd lehet, hogy még az idén lesznek erről olyan előadások, amelyekre építve ezt jobban ki tudnám fejteni, hogy miért tekintik ezt szó szerint az istenektől valóknak, de az istenek, ez most azért nem akarok tovább részletesen belemenni, mert sok mindent kéne ezt még elmondanom. Lényeg az, hogy a hagyomány szerint nem emberi eredetű, egyrészt, másrészt a japán emberek nagyon gyakorlatias életszemléletéből következik, vagy merítkezik. A japánok, mint látni fogjuk nem csak ezen a téren, egy rendkívül gyakorlatias nép, főleg a régebbi időben nagyon közel voltak a természethez, sokkal közelebb, mint akár még mint ma, de ilyen értelemben még a mai átlag, mondjuk városlakó japán is sokkal közelebb áll, ha már sem lélekben a természethez, mint mondjuk egy átlagos vagy nyugati. De mindenképpen a lényeg az, hogy a sintó egész gondolatrendszere az életből táplálkozik, és nagyon gyakorlatilag. Tehát alapvetően nincsenek nagy magas szörtű, most általában beszélek természetesen, ilyen elméleti, doktrinális viták vagy rendszerek. Amit mondtam, nincs is doktrina. Tehát olyan értelemben, hogy nincs szisztematikus doktrinája, amely az alapított tanításhoz kapcsolódna. Nincs dogma, nincsenek abszolút kódok, nincsenek utasítások, nincsenek törvények. Mint ugye például nagyon jól tudjuk, hogy például a judaizmusban vagy az iszlámban nagyon kőkemény törvények vannak, amik előírják az étkezést, a szociális rendszerben, a szociális rendszerben való magatartást, és a többi. Ilyen egyszerűen a sintóban nincs. Most ez nem azt jelenti, hogy visszatérek, amikor arról beszélünk, hogy mi a sintó. Természetesen van, a sintónak egy nagyon mély filozófiai és metafizikai gondolatrendszere. Itt most, mikor azt mondom, mint doktrina, ezt az elperverzált, a középkorban elperverzált keresztény terminológia szerint értelmezem, mint doktrina, amikor kőbe zárt dogmák rendszere uralta, és mondjuk tényleg elperverzált az egész rendszert és az egész életet. Tehát nincs egy, és ez nyilvánvalóan abból is adódik, hogy nincs egy központi egyházi rendszer, tehát nincsen senki, nincs egy olyan autoritás, aki rá erőszakolhatná a véleményét, mondjuk egy zsinat, tehát itt nincsen zsinatok, de nincs egy zsinat, amelyik mondjuk megmondhatná, hogy na akkor most ez a követendő hit, vallás, és aki nem ezt csinálja, az egy fejjel rövidebb lesz. Úgyhogy ilyen értelemben ezek nincs, ezért nincsen abszolút kódok, utazítások, törvények. Japán ősi kódexeiben alapvetően két nagyon ősi kódex van, az egyik a Kojiki 712-ben keletkezett, a másik pedig a Nihon Shoki 720-ban. Ezek egy nagyon színes, heterogén írás gyűjtemények, amelyekben történeti tények, mitoszok, teológia, politikai nézetek, irodalmi betétek nagyon jól elférnek egymásra, és egy ilyen harmonikus egységet alkotnak. Tehát ebből a szempontból is mondom azt, hogy én nagyon gyakorlatilag, tehát az egész japán nép, ami nagyon gyakorlatilag nép, ez a fajta filozófiai, mondjuk úgy filozófiai gondolatrendszer nagyon szépen megtér egy csomó mindennel együtt harmonikus egyébben. A másik, ami ugyancsak mondom, hogy mindig ott tartunk, hogy mi nincs, vagy mi nincs úgy, mint nyugaton, a leírt szónak nincs abszolút értéke. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a Tóra milyen rendkívül fontos, és az egy szakrális szöveg, tehát maga az a héber nyelv, és aztán a Koránról meg nem is beszélve, ami kifejezetten teofániának számít. Ilyen értelemben, tehát mondom a leírt szónak, nem, vagy nem a szónak természetesen, a japánok nagyon is értékelik a szót, a japán költészetet megnézzük, az tényleg a haiku költészet, ez egy abszolút csúcs, de a leírt szónak nincs abszolút értéke, tehát a japánok nagyon is lenéztek mindig azt, vagy meg is nem tekintették sokra, hogy valami leírt szövegnek, valami ilyen mágikus, vagy mindenképpen ilyen hihetetlenül szent értéket tulajdonítsuk azért, hogy szokták volt mondani, hogy mert meg vagyok írva. Mert a japánoknak semmit nem jelent, és semmit nem ér. Sőt, kifejezetten egy negatív. Tehát a Japánban valaki azzal jön, hogy mert meg vagyok írva, hát azt tette kivezetik. A különböző értelmezések tényleg békésen megférnek egymás mellett. Olyannyira, hogy a Sinton belül is szinte, ha talán nem is nagyon direkt ellent mondod, de mindenképpen nem, ez a nincs egy, mint említettem, nincs egy kőbezárt, egysíkú dogmarendszer, különböző gondolati rendszerek békésen megférnek egymás mellett. Ennek az egyik, mondjuk úgy társadalmi magyarázata vagy oka, hogy többek között az lehet, mint említettem, Japán egy sziget csoport, egy viszonylag zárt, vagy pontosabban viszonylag védett terület, amelyen gyakorlatilag nem ment át soha megszálló hadsereg, tehát az amerikai megszálló hadsereg 1945-ben volt, évezredekre visszamerőleg az első. És emiatt a japán társadalom meg nagyon-nagyon homogén. Tehát ez is minden szempontból, tehát faji szempontból, gondolati szempontból, és egy nagyon-nagyon homogén. Ez nyilvánvaló, vannak különbségek, mondjuk a déli Okinawa-szigetek, meg az északi között nyilván vannak különbségek, meg dialektusbeli különbségek vannak, de alapvetően más társadalmakhoz összehasonlítva egy alapvetően homogén társadalom, és ez is lehet az oka annak, hogy nem volt meg az a fajta nyomás, ez a kényszer, hogy egyik csoport a másik fölé helyezze magát, és akár erőszakos eszközökkel is a maga dogmatikai rendszerét ráerőszakolja. Emlékezzetek vissza a tavalyi évben, amikor a kereszténység kialakulásáról beszéltünk, főleg annak a kezdeti időszakában, ugye Bizánc, Egyiptom és Szíria, ott azért, és nyilvánvalóan ezek faji szempontból, nyelvi szempontból nagyon heterogén terület volt, nem véletlen, hogy ez is közrejátszott abba, hogy olyan kőkemény dogmatikai viták voltak, amelyek tényleg nagyon véres küzdelembe csúszosodtak ki. Továbbemelve, hogy még mindig mi nincs, nincsenek előírások és parancsolatok. Tehát nincsenek abszolút előírások vagy parancsolatok, ugye a tíz parancsolat, nem menjünk messze, tehát a judaizmusnál kezdjük, tehát a tíz parancsolat, és a többi, és a többi. De ugyanúgy a tisztálkodási előírások, hogy az étkezési előírások, stb. Stb. Tehát ilyenek szerint vannak tanácsok, vannak irányelvek, ilyen például a legfőbb lélek, vagy legfőbb, nem mondjuk úgy vegyük a legfőbb léleket, amit mondjuk logosznak nevezhetnénk a mi világrendszerben, ők úgy kezdik kámi. Hát a káminak a tisztelete, az ősöknek a tisztelete, tehát ez megvan, tehát mint tanács, vagy irányelv. Vannak tabuk, például a tisztátlanság, az egy tabu, De az a fajta kőkemény előírás, ami mondjuk a Tórába, vagy mondjuk a Koránban megvan, olyan itt nem található meg. Ami talán mindezeknél fontosabb, mert mondjuk ezeknél csak azt mondhatnánk, hogy ez úgy társadalmi jelentőségű, dogmatikai szempontból, vagy teológiai szempontból, ami a legesleg fontosabb, hogy nincs eredendő bűn, és ezért nincs természetesen nincs szükség megváltása sem. Most természetesen az iszlám is kiiktatta az eredendő bűnt, tehát ha most csak az ábrahámi vallásokat tekintünk, természetesen ott az nem érvényesül a háromra, és ilyen értelemben a buddhizmusban sem létezik ez, és én valójában a hinduizmusban sem. Tehát, de a japán gondolkodás rendszerben, mert ugye náluk azért a zen buddhizmus ugye komoly befolyásra tett miután, de most erre, ami autentikusan japán, tehát a Shinto, ott egyszerűen meg fel sem merült az eredendő bűn gondolata. Ugyanis a Shinto az emberiség alapvető jóságából indul ki, abból indul ki, hogy minden egyénnek lehetősége van a jóra, tehát hogy jó legyen. Természetesen, mivel a japánok gyakorlatilag nem naivak, természetesen tisztában vannak a jó és a rossz fogalmával, tehát hogy a rossz létezik. De ennek a kettőnek a léte, az nagyon egyszerűen és finoman van magyarázva. Abból a szempontból a Shinto a jót is és a rosszat is gyakorlatilag esztétikailag kezeli. Ők abból indul le, hogy az egyenes vonal az a jó, a görbe pedig az a rossz. Tehát a majdnem egyenes vonal az gyakorlatilag a szép, hát a görbe az valójában csúnya, a rossz. De ha jól belegondolunk, ez igazából a nyugati, vagy mondjuk úgy az európai gondolatrendszerben is így van. De mit mondunk egy igaz embersz, hogy hát ez egy egyenes. Ugye? Mert neki görbe járása van. Ugye? Tehát ugye angolul azt mondja, hogy he's a straight man. Tehát ez azért annyira nem esik távol tőlünk, csak azzal a különbsége, hogy a japánoknál ez egy központi szerelmet tölt be, és főleg azt látni fogjuk majd a későbbiekben, hogy gyakorlatilag az egész japán társadalmat dominálja gyakorlatilag ez az esztétikai elem, ez az esztétikai forma. Tehát gyakorlatilag a metafizikájukra is egy nagyon nagy befolyással van az esztétikai elem. Ugyanis az egyenes, ami nem természetesen nem ilyen teutonos egyenes, vagy poroszos egyenes kell legyen, hanem úgy majdnem egyenes, az azért jó, hogy azért tartják szépnek, és azért tartják jónak, mert az előremutató, az egy szerves fejlődés, az egyértelmű, ez a becsületesség. Ezért van az, hogy a szakmákban, a foglalkozásoknál is, mint például a házépítésnél, vagy a kézművességnél, a festészetben, a varrásban, az ikebanában, mindig az egyenes vonalak, az egyenes konstrukciók, természetesen nem ez egy ilyen, nem kubista értelemben egyenes, de mindenképpen az egyenes vonalok, a szerves fejlődés előremutató elemek, azok, amik pozitívak, szóval szépek, és ezáltal tekintik jónak. A görbe szellem az minden rossznak a forrása. És ebből látjuk, hogy az esztétikának és az etikának milyen szoros a kapcsolata az egész japán gondolkodás rendszerben, és ezáltal a Shintóban is természetesen. Ezen az oldalon még mindig a nincsen kategóriában vagyunk, de előbb-utóbb szépen igen, most már véget fog érni, hogy mi nincs. De látjuk, hogy pont ezáltal tudom bemutatni, mert nyilván ez egy tükör gyakorlatilag. Nincsenek bálványok. Most bálvány alatt értem a képi kiábrázolást. Például amikor a buddhizmus komoly hatást kezdett kifejteni Japánban, mint ugye a 8. századtól kezdett körülbelül, akkor a népi vallás szintén is, vagy a népi Shinto vallás szintén is kezdtek megjelenni kámi szobrok, de ez csak egy ideiglenes jelenség volt, és alapvetően nincs semmiféle ember, tehát az isteninek, a metafizikai fogalmakra nincs emberi kiábrázolása a Sintóba, tehát szobrok által, gyakorlatilag semmi. Tehát ilyen értelemben a buddhizmus, főleg annak a zen változata, az nagyon gazdag festészetben, nagyon gazdag szobrászatban és képzőművészeti alkotásokban, de a Sintó gyakorlatilag teljesen puritán ebben a szempontból. De annyira, hogy ez nem egy rákényszerített puritanizmus, ez eleve ilyen volt. Tehát, mint említettem, mikor a buddhizmus kezdett egyre nagyobb hatást kifejteni Japánba, akkor volt egyfajta ilyen népi mondjuk ellenreakció, vagy de az gyakorlatilag az is eltűnt. Tehát gyakorlatilag se ilyen értelemben szinte egy ilyen iszlámszerű puritanizmus lehet a Sintónál észrevenni ezen a téren. Van egy néhány dolog a Sintóban, vagy hosszabban a szentélyekben, meg a rituálékban, amiket mondjuk, ha az ember nagyon bele akarja magyarázni, akkor bálványoknak lehet nevezni. Ilyen például a tükör, amit Kagaminak neveznek japánul, azt a Sintó szentélyekben egy állványon egy tükröt szoktak elhelyezni, és akkor erre mondjuk esetleg voltak, akik rá próbáltak tudni, hogy na, lám, mégis van valami. De valójában ez a tükör, amit Kagaminak neveznek, ez gyakorlatilag a kámi fényét tükrözi vissza. Tehát azért van elhelyezve a szentélyben, mert ez azt jelképezi, hogy abban tükröződik vissza a logosznak, tehát káminak a fénye. Másrészt pedig, mint a napnak a szimbóluma, ami minden élet forrása, annak egy szimbóluma a kámi fényének, tehát annak a lényegének a visszatükröződése. Tehát ha egyáltalán bálványnak vagy lehet, akkor is egy nagyon absztrakt szimbólum, tényleg a legabszurdabb elmondott szimbólum, természetesen nagyon nehéz ezt mondjuk bálványnak nevezni. A másik pedig, amit hakukeinek neveznek a japánok, ez egy ilyen papírból kivágott emberforma, amit a szentélyekben szoktak használni tiszteletadásként. Ez is természetesen ennek semmiféle bálvány imádás jellege nincs. Ez egyszerűen csak mondjuk nem csak ilyet, hanem mondjuk egy nagyon szép természetű, mondjuk egy faágat, vagy egy ilyen, most elfelejtettem a nevét, egy speciális japán örökzöld, egy ilyen fegyőfaszerű fájuk, annak ilyen bizonyos kicsi ágacskáit szokták oda tenni a szentélyre tiszteletadásként. Vagy egy ilyen papírból kivágott emberforma, aminek megvannak a szabályok, hogy kell elkészíteni, de természetesen ennek semmi bálvány jellege nincs, ez igazából egy tiszteletadásnak jelentése. Az utolsó, a nincs kategóriában, hogy nincs szervezet egyház. Nincs szervezet, és nincs gyakorlatilag semmiféle egyházi struktúra. Kezdetektől fogva teljesen decentralizált volt, annyira, hogy majd látni fogjuk, kezdetekben még szentélyek sem voltak. Tehát gyakorlatilag ilyen értelemben a legtisztább természeti vallás volt. Mondom, eredetileg még szentélyek sem voltak. Az, hogy szentélyek lettek, az is gyakorlatilag a buddhizmus elterjedésére való szinte ellenreakcióként jött létre. Tehát teljesen decentralizált volt első pillanattól fogva, és kezdetben csak egy néhány szent családon belül öröklődött, főleg az ezoterikus tudás, apáról fiúra, vagy mondjuk, tehát ha nem is vér szerint, de mindenképpen kiválasztott utódra, és ezek a szent családok, vagy ezek a szóval szent családok, ezeken keresztül adódott át a tudás, és ezek köré szerveződtek gyakorlatilag helyi jelleggel közösséget. De ezek teljesen decentralizáltak voltak, mint említettem, a szentélyek is csak később kezdtek el kiépülni, és ez egy teljesen helyi szervezkedés maradt. Ilyen értelemben teljes a párhuzam a hinduizmussal, ami gyakorlatilag ugyanezt a vonalat követte, és követi. Ennek igazából, és igazából ezt még azt sem tudta megválni, még a buddhizmus elterjedése sem tudott ezen alapvetően változtatni. Tehát a buddhizmus, ami mondjuk az sem egy centralizált egyházi szervezettel rendelkező vallás, de az mégis a sintóhoz képest egy jóval szervezettebb, vagy jóval mondjuk úgy, hát így mondjuk szervezettebb egyházi struktúrával rendelkezett, de még annak az elterjedésén sem tudott változtatni a sintónak ezen a jellegét. Az igazi, de volt egy viszonylag kozmikus szinten nézve, egy viszonylag rövid korszak, ugye ez a Meiji restauráció, tudjuk 1603-tól 1867-ig a Tokugawa shogunátus uralkodott, vagy létezett, amely egy teljesen feudális zárt rendszer hozott létre Japánba, és ez az időszak ért véget az úgynevezett Meiji restaurációval 1868-ban, amikor hát egyfajta puccsa, már a meggyengült Tokugawa rendszer megdöntötték, és a császárnak a császárt valójában, tehát a shogun szerepét eltörölték, a szamuráj osztályt eltörölték, vagy pontosan azoknak a hatalmát eltörölték, és visszaállították a császárt, és egyfajta nyugati polgári berendezkedésű államrendszert hoztak létre, és ekkor kezdődtek el azok a pervertálások, amelyek aztán elvezettek a Japán II. Világháborús szerepéig, amikor is ugyanis ebbe a modern, nyugati gondolatrendszerből kiindulva a Sintóból egy államvallást csináltak mesterségesen. Egy centralizált állam, úgy is nevezték, hogy a nemzeti vagy állami Sintó központi vezetéssel, hát ami természetesen sok jót nem tett a Sintónak, de ebből látszik, hogy itt ez egy több ezer éves hagyományon rendelkező spirituális mozgalom, ez azért túlélte természetesen, és főleg ne tetszik el azt, főleg a decentralizált rendszerek sokkal ellenállóbbak egy ilyenfajta államosítási folyamatnak, pontosan az évszázadok, évezredek óta tartó decentralizált természetükből kifolyólag. 1940 után, őt után természetesen a háborús vereség után, mert természetesen ennek az állami nemzeti sintónak azért vége lett, tehát ezeket, ami természetesen nagyon pozitív változás, és ismét visszaállt az eredeti decentralizált állapot, önkéntes szervezkedési alapon bizonyos, mondjuk úgy helyi sintó szentélyek, vagy azok össze tudnak állni, ez egy teljesen önkéntes szervezkedési forma, és ebben semmi állami beavatkozás nincs. Na most az ennyi negatív után, most nézzük, még van egy pár gondolat, amit itt én el szeretnék mondani. Tehát mindezen tulajdonságok miatt, ugye, amit elmondtam, hogy mi nem a Sintó. Tehát kénytelen voltam elmondani, pontosan azért, mert kiegyensúlyozzam azt a problémát, hogy egy nyugati koncepciójú vallási rendszerbe próbáljuk elhelyezni a Sintót. Tehát el kellett mondanom azt, hogy miért használhatatlan a nyugati vallási rendszer, mint keret, mint gondolkodási keret. És pontosan ez a nyugati típusú vallás felfogás szerint Japán és a Sintót a nyugatiak, átlagos nyugati, meg az elnyugatosodott japánok is, gyakorlatilag vallástalannak tartják, tehát ezért nem tartják a Sintót vallásnak. Holott egyszer csak arról van szó, hogy ez nem egy intellektuális, racionális gondolati rendszer, hanem alapvetően intuitív. És ezért lekezelő értelemben szokták mondani, hogy természeti vallás, és ez természetesen egy lekicsinyítő, lenéző jellegű megjegyzés, holott mi látni fogjuk, ebben az igényel semmiféle érték, hogy mondjam, ez kevésbé értékes, mint más, mint bármi más spirituális gondolatrendszer. Mint említettem, a Meiji restauráció teljesen eltorzította a Sintót, de ez az alapvetően visszaállt, és ami a mai Japán illeti, mint említettem, gyakorlatilag a mai Japán a szinte talán még sokkal elanyagúsodottabb, mint akár még a nyugati társadalmak. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ebben nyilván belejátszott a második világháborús vereség is, és egy csomó egyéb, meg ugye a nyugat imádata, azért ne felejtsük el. Azért ugye kb. A 70-es évekre tért igazából Japán magához, tehát itt azért az 50-es, 60-es években Japán ott azért még tehát azért nagyon-nagyon a békefenek alatt volt. Tehát egyáltalán még az embereknek az önbizalma ismét megjött. Csak addigra ugye mondom, benne volt ez a nyugati mádat is pontosabban az a fajta érzés, hogy nyilván azért vesztettünk, mert jóval kevésbé vagyunk jók, mint nyugatiak. Ez elvezetett ahhoz, hogy mondom, ilyen értelemben Japán még az európai társadalmakhoz képest is még szekulárisabb, még materiálisabb. Csak a fizikai, csak a fizikai létszám, mint halál után semmi nincs, tehát egyszer élünk. Ez az igazi konzumerista felfogás. Na most természetesen ilyen értelemben, ugyanúgy, mint Nyugat-Európában, vagy akár az Egyesült Államokban, azért ez a fajta konzumért társadalmi felfogás azért egy óriási spirituális kiüresedéshez vezetett, és ugyanúgy, mint Nyugat-Európában, vagy Amerikában, Japánban is, nagyon-nagyon sok, több millió ember ugyanúgy spirituálisan ki van éhezve. Valahogy érzi intuitíve, hogy ez az élet valamivel mégis a több szól, mint hogy hány évente tudok egy vivitornyot venni, vagy hányszor megyünk lokáció egyébe, és a többi, és a többi. Az egyik Shinto nagymester, nekem volt egy nagyszerű megjegyzése, ő azt mondta, hogy a hagyományos vallások csak reflektálnak a modernizmusra, de nem hívják ki párbeszédre a modernizmust. Ezáltal absztraktak, intellektuálisak lesznek, ezáltal materialisztikusak és világiak, elveszítik a spirituális tartalmat. Teljesen igazán, abszolút igazán. Ez főleg nagyon jó, hogy nyilván látja a Shintónál, meg a buddhizmusnál Japánban, de ugyanezt látjuk gyakorlatilag Nyugat-Európában és a keresztény egyházaknál. Teljesen igaz. A Shintó, mint a többi vallás is többek között, ha meg akarja szólítani a 20. század, 1. század emberét, akkor gyakorlatilag a régi spirituális tanításokat egy újfajta formába kell öltöztetni, de mindenképpen spirituális tanítással kell foglalkozni. Ez az, amit az Újszövetség úgy fogalmaz, hogy óbort új tömlőbe kell tölteni. És ebben látunk azért ezen a vonalon nyilván fejlődés, vagy próbálkozásokat, mert ha látjuk például Ferenc pápának a tényleg elképesztő előremutató tevékenységét, aki hihetetlen keménységgel ostorozza a katolikus klérust, pontosan azáltal, amit ez a Shinto nagymester is mondott, hogy végre a spirituális tartalommal kéne foglalkoznunk az egyházaknak, és nem a materiális dolgokkal, akkor nem csak a rituálékkal, hanem igazából azzal kéne foglalkozni, ami igazából az egyházaknak mégis a core business-ük kellett volna legyen, vagy kellene legyen, ez a spirituális neveléssel. Akkor a helyzet elő. Mert, és azt mondom, nem akarok tagadni, az egyháznak van természetes szociális tevékenységük is, de azt szekuláris intézmények is el tudják látni. De a spirituális nevelés azt nem lehet átadni szekuláris szervezetben. Na, most eljutottunk végül is oda, hogy akkor most mi a Shinto ezek után. Tehát elmondtam, hogy igen, akkor most végre aztán tartozom azzal, hogy akkor elmondjam, hogy mi a Shinto. Kezdjük el a néhány jelen vonásával. A mindenképpen a legfontosabb tanítás, a hit, hogy hit a fő szellemben, tehát a kámi, mondja ez a logos, tehát hogy van egy fő szellem a kámi, ami van ez az abszolút kámi, aztán annak vannak különböző szintű, mondjuk új leágazásai, De ebbe most nem akarok belemenni, mert ha a sintó metafizikát elkezdem, akkor az egy minimum egy másik előadás témá lenne. Majd az előadás végén majd úgy ki fog hangsúlyozni. A sintó olyan legalább ugyanolyan kifejlett metafizikai rendszere van, mint bármelyik más nagy vallási rendszernek, hinduizmus, kereszténység vagy iszlám, vagy bármelyik. És teljesen le is lehet képezni ugyanazokra a fogalmi rendszereket. A másik fő jelenvonás a szintónak a békés együttélés. Mint említettem, ez a japán karakterből származik a szintó, az egy autentikusan japán vallás, a békés együttélés olyan értelemben, hogy minden egyén tapasztalata, minden egyén hite, hogyan éli meg a hitet, hogyan éli meg a valóságot, hogyan éli meg azt a fejlődési utat, spirituális utat, ami végigmegy, ez értékes, és ezt be kell fogadni. Tehát ezért Sintóban nem elképzelhetetlen is voltak azok a hihetetlen véres, mondjuk dogmatikai harcok és dogmatikai öldöklések, amikről a kereszténységben ez volt. Az életet érte, a Sintó az életet éltető rendszer, a természet és az élet értékelése. Tehát, mint említettem, ez egy gyakorlatilag gondolkodású nép, nincs eredendő bűn, az életek egy pozitív felfogása van, szabolénének, hogy az ember alapvetően jó, a természet egy nagy érték, de annak vagyunk mi is a része, és az élet egy nagy érték. De, és itt ugye a nagy különbség a tanításnak a részéből, az, hogy a fizikai valóságon túl vannak más valóságok is. Tehát, hogy a metafizikai valóság az valóság. Mindenki elfogadhatja függetlenül a szellemi képességeitől. Tehát nem kell valakinek három teológiai doktorátusa legyen, de sintóban részt vegyen, természetesen mindenki maga szintjén, amennyire tudja befogadni, azon a szinten vehetett be részt. Tehát itt említettem a sintót, ez nem egy homogén rendszer, tehát nincs egyfajta katekizmus, vagy egyfajta, vagy akár egy több katekizmus, de mindenképpen valami nagyon bereven, behatárolt, dogmatikai tanítás. Mindenképpen azért természetesen azért nem homogén, tehát azért nem azt jelenti, hogy nincsenek véleménybeli különbség, vannak, de ezek viszonylag békésen megférnek egymással. Van egy másik kifejezés, ezt úgy kérdezik, hogy kosintó, ez az ősi tanítás. Tehát ez úgy is lehetne fogalmazni, hogy alapvetően a sintónak az ezoterikus magja. Tehát a kosintó, ilyen értelme ősi, ez az, amiről beszéltem, hogy néhány családon belül művelték ezt az ezoterikus tudást évezredeken keresztül, és ennek a tanításnak egy nagy része ezoterikus maradt, és csak egy pici része, főleg a rituálékon és keresztül került mondjuk ugye a szélesebb közönség elé. De ennek a tanításnak a nagy része, mint minden ezoterikus tanításnak a része, alapvetően egy szűk csoporton belül maradt. Például az egyik ilyen mondjuk egy család, a Yamakage, amelynek a jelenleg a 80. nagymester van pozícióban, tehát 80 generáción keresztül ment. Tehát aki most van, Hitoyoshi Yamakage, ugyanúgy, mint a magyarban, most a családban először utána a keresztény győzelmetére. Tehát Yamakage Hitoyoshi, most a 80. nagymester, ő 2005-ben vette át az apjától ezt a pozíciót, aki 1956-ban lett nagymester, a 79. volt. Tehát gondolj bele ezt a konfliktust, tehát hogy a családon belül a 80. És azért nem 2 évente, vagy 4 évente cseréltük le ezt, hanem ameddig a... És általában ezek jó karba levő, mert ugye ezek nagyon komoly meditatív technikákkal élő emberek, tehát azt hiszem az apja most 90 éves, tehát csak azért mondom, ezek viszonylag hosszú életkorú emberek, tehát azért ebből látszik, hogy az a japánon nem rá és nem tudom, hogy két hadsereg. Tehát azért volt egy nagyon komoly konfliktus. Tehát pont ezek a család, de mondom, ez a Yamakage család, ez az egyik leghíresebb a Kosintót művelő családok közül, van egy jó pár, meg ugyanilyen. És az ő feladatuk az, hogy a rituálik elvégzésén túl spirituális nevelést adjanak egyrészt a, hát mondjuk úgy a papok számára, vagy akik nem papoknak nevezik, hanem kanussinak, tehát mesternek, és illetve a hívők nevelése természetesen. Ami mondjuk a szentélyekről, vagy a templom, inkább szentélyek lehet nevezni a Sintó helyeket, ezt japánul Jinjának nevezik, ez szentély, de pontosabban ők ezt úgy fogalmazzák, hogy ez káni tartózkodási helye. Nyilván nem fizikai értelemben, hanem spirituális értelemben. Eredetileg, mint említettem, nem is volt ilyen. Gyakorlatilag semmi nem volt, ez egy természetes vallás, de abból indultak ki, hogy Kámi, tehát a legtöbb szellem, a logosznak a tartózkodási helye maga a természet. A gyönyörű csillagos ég, vagy a gyönyörű kék ég, vagy a tenger. És, de mint említettem, amikor a buddhizmus, aztán, ha jól lesz, a 8. századtól kezdett el terjedni a Japánban, akkor a Sintóban is elkezdtek szentélyeket építeni. Jelenleg kb. 80 ezer szentély létezik, amelyből 60 ezernek van bentlakó kanussia, tehát a kanussia az a mester. És ezek azok a helyek, ahol az emberek köszöntik Kami, ahova ez a szellem leszáll. Általában, és ez egy nagyon érdekes, általában egy természetes hely, általában egy hegy közelében vannak ilyen helyek, ez egy szent, zárt, tehát körbezárt hely, amelynek közepén általában van, általában a közepén egy szikla áll. Szent fákkal veszik körül, és az is nagyon érdekes, ezt megfigyelték, hogy azok a szentélyek, amelyek mondjuk nem az elmúlt 50 vagy 100 évben keletkeztek, főleg ez a nemzeti Sintó által, hanem a régi, az eredeti szentélyek, azokon a helyeken a föld mágneses erőtere nagyon erős, nagyon koncentrálódik. Tehát, és van számos olyan szentély, amit már azóta rég belefett a moha meg a növényzet, de valahogy rátaláltak, és lehet, hogy évszázadok óta volt elrejtve, és kiderült számos ilyen szentélyről, hogy gyöntetlen nagyon komoly asztronómiai, mondjuk obszervatórium, tehát Stonehenge, nem olyan méretekben, de mindenképpen akik ezeket építették, azok nagyon komoly tudással rendelkeztek, és nem véletlenül építették oda, és ahogy építették. Ami másik nagyon fontos, hogy lényegtelen, hogy szentély milyen nagy, vagy milyen híres, ugye vannak szentélyek, amelyeket a császári család, patronál, vagy nagyon gazdag, vagy nagyon híres családok. Ettől függetlenül gyakorlatilag ez nem jó, nyilván szentélynek a hírnevét azért dobja természetesen, de erkölcsi szempontból semmi különbség ilyen szempontból nincs. És hát a japánoknál még úgy szintén a Sintóban a házi szentélyeknek is nagyon fontos szerepük van rituálikban. Hogy most menjünk tovább abban, hogy mi a fontos, mert ez a szentély, ami mondom, egy jó ideig nem is létezett a Sintóban, ez az a hely, ahol spirituális értelemben ez a kármi, ez a szellem megjelenik. De ami központi eleme a Sintó rendszerének, az az úgynevezett megtisztulás. A Misogi-nak nevezik. Ez a Sintónak a központi eleme, és négy aspektusból áll, amelyek együtt alkotják az emberi lét első principiumát, és ez pedig az, hogy a tiszta, a fényes, a helyes és az egyenes. Tehát, hogy ezeket az állapotokat elérjük, ezért szükséges a megtisztulásnak, és mint látni fogjuk, különböző fokozatai vannak. Erre négy lehetőségünk van a Sintó szerint: megtisztulás víz által, megtisztítani a testet rituális anyagokkal, a tisztátlan szellemekkel való kapcsolat megszakítása, és a gondolataink a tisztán tartaljuk. Tehát ez a négy dolog van, ami a megtisztulásnak a négy különböző eleme. Hagyományosan a miszogi, tehát az első, a megtisztulás a víz által, ez a miszoginak az eredeti értelme. Most ebben, mint látjuk, semmi különleges nincs. Természetesen túl azon, hogy a japánok köztudottan egy rendkívül nagy fürdő kultúrával rendelkező kultúra, tehát ez szerintem ebből is következik, tehát ez a Sintóból is adódik. De ha úgy vesszük, a megtisztulás a víz által, ez azért nem annyira csak kizárólag japán specifikus, mert gondoljunk bele, hogy a kereszténységnél is a víz alá merülés, az is a megtisztulásnak a jelképe, egy újjászületés. A megtisztulás a víz által, ez mindenképpen a megtisztulásnak a külső formája. Hát alapvetően fürdést is jelent gyakorlatilag. Most a japán karakter, ami a mitsuginak ezt a jelentést adja, a szó szerint fürdést jelent. Tehát nem egy egyszerű csutakolásról van szó, hanem megtisztulás külső formába, de amelynek mindenképpen a spirituális megtisztulás a lényege. Mert igaz, hogy ez egy külső megtisztulás igazából, tehát a testnek a megtisztítása, de a japán felfogás szerint ez automatikusan magával hozza a szellemnek és a megtisztulását. Eredetileg az óceánban történt, majd folyókban is, és természetesen, ha az ember otthon végzi el ezt, akkor ugyanúgy annak ugyanolyan értéke van. De hagyományosan a legjobb hely, pontosan azon a folyók az óceánban fognak. És ennek úgy szintén egy nagyon spirituális szimbóluma is van, mert ugye az óceán az a női elvnek a szimbóluma, a belefolyó folyó az a férfi elvnek a szimbóluma, és hát az a női férfi egyesülését jelképezi. Tehát ilyen értelemben a hagyományosan az a mondjuk ideálisabb hely, ahol egy ilyen vízzel történő megtisztulás lehet végrehajtani, az amikor a folyók az óceánba folynak. A segédeszközök közé tartoznak a növények, vagy szövetek, ruhák, amikkel, ugye a Sintó felfogása szerint ezek magukba szívják azokat a negatív rezgéseket, amelyek az embert mondjuk beszennyezték, utána ezeket a rejtett növény, vagy mondom szövetek, ezeket utána eldobják. A tisztátlan szellemekkel való kapcsolat megszakítása, ez úgy szintén a Sintóban egy fogalom, ők a kegárinak nevezik a negatív energiát. Általában holttest, rothadó testek, rossz szellemek, halottak teste, ezek azok, amelyek ilyen negatív energiákat sugároznak, és az ezekkel való kapcsolat megszakítása is természetesen a megtisztulási folyamatnak egy eleme. Ezért volt az nagyon érdekes, hogy például amikor a buddhizmus elkezdett terjedni, buddhisták templomokat és szentélyeket építettek, akkor a sintoisták legnagyobb örömmel bízták a buddhistákra, például halottaknak a felravatalozását, meg az elégetését, hogy még minél kevesebb kapcsolatuk legyen a. Mert a Sintóban úgy van, hogy a test, a meghalt test, amiből már kiszállt a lélek, annak gyakorlatilag semmi ilyen értéke nincs. Hát természetesen tisztelettel lehet temetni, de például egy halott, egy holttestet, minél hamarabb el kell vinni a házból, és semmiképpen nem szabad egy Sintó szentélybe, vagy ennek a közelébe sem vinni. Hát ezért nincs az, hogy nincs avatalozás egy Sintó szentélybe. Tehát általában az is szokott lenni, hogyha mindenképpen elkerülhetetlen egy kanusi számára, tehát egy mester számára, hogy egy halotti szertartást véghez vigye, akkor utána ő neki magának, tehát a mesternek jóval szigorúbb megtisztulási rituálikon kell keresztül vennie, és sok esetben akár egy vagy két hétig is nem is nagyon tart rituálik a szentélyben. Tehát ők ezt annyira fontosnak tartják. És a negyedik pedig a gondolatok tisztántartása, ez gyakorlatilag a miszoginak a végső célja. És nyilván ez egy csomó technika van erre. Nyilvánvalóan erre azt mondják, hogy nem elég könyvekből ezt a tudást megszerezni, nem racionális tudás. az esztétikai érzékenység is fontos, hogy a tisztaságot és a ragyogást elérjük. Ez még megint előre a sintóban, ez az esztétika jelen. A spirit, tehát mondom, a misszógi az a kezdeti pont, a spirituális, nyilván a spirituális megtisztulás, úton való első lépés, de a spirituális megtisztulásért maguk harainak nevezik, és ez az, amit például a magát, a misszogit egy sokkal magasabb szintre emeli. A spirituális spiritással úgy tudunk megtisztulni, hogy a hibáinkat és sok cselekedeteinket lemossuk. És ennek több fázisa van, a cél érdekében felajánlásokat teszünk, rossz cselekedeteink bocsánatáért, és munka révén visszanyerni testünk és eszünk vitalitását. Mint mondtam, a sintó az egy életet éltető vallási és gondolati rendszer, és itt pontosan az a lényeg, hogy a rossz cselekedeteink által felhalmozott negatív elemet lemossuk magunkról, spirituális értelemben is, és a vitalitásunkat visszanyerjük. És ezt három módon lehet elérni, úgyhogy spirituális fénykapunk kármi szellemétől, ugye ezt tisztelet, imádkozás és önmagunk megtisztítása révén lehet elérni. A szó szellemétől, itt például a szent szavak ismétlése, még inkantációk révén lehet ezt elérni. Például ennek a Yamakage családnak a 79. nagymestere mondta, hogy írta az egyik írásában, hogy amit ők, tehát ez a Yamakage család birtokában levő szent szavak, illetve inkantációk, ezek ősidők óta adódnak át generáció generációra, és ezeknek a szövegeknek tényleg gyógyító hatásuk van, még az ember nyilván racionálisan nem is érti, hogy miért. Ő maga mondta, az ő saját példájából indult ki. Szóval a háború alatt, 1945-ben, hát ugye se penicillin, se antibiotikum, semmi nem volt, nagyon legyengült. Ő maga annyira, hogy nem bírt az ágyból fölkelni. Hát azon a ponton volt, hogy itt annyi, tehát itt azért előbb-utóbb befelegzett. És hát ugye étel sem volt nagyon elég, tehát ez egy óriási éhiség volt Japánban és a háború után. Tehát a mai Japán elnézve nem is lehet elképzelni, nem is az emberek el is felejtették, hogy szó szerint egy távíz az egy hihetetlen manna volt. Tehát mondom, se étel, se antibiotikum, semmi. És akkor ő maga mondta, hogy elkezdte megtanulni azokat a szent szövegeket, azokat az szent inkantációkat, amiket nyilván a családon keresztül meg volt. De mondta, hogy ő maga hónapokig tanultak az olyan viszonylag olyan hosszú szöveg. Végül, amíg memorizálni tudta, és utána addig mondta, hogy egyszerűen elkezdett fölépülni. Tehát pár év után hát ki tudott kelni az ágyból. Utána már több perces sétára tudott elmenni. Utána úgy időzítette a sétáit, hogy egyszer el tudja mondani, utána kétszer el tudja mondani, hogy egyre hosszabbak lettek a séták. Igen, szóval most persze mondom, egy teljesen materialista, racionális észre azt mondja, hogy hát egy szép babona, meg jó sztori. Azért vannak olyan komoly emberek, akik azért nem sarlatának, és azért láttunk egy jó példát az emberi történetben más kultúrákban is, ahol ez megtörténik. A harmadik pedig a hangszellem, amit most a sintóban beszél, a hangszelleme. Itt a zenének van külön szerepe, ami mondjuk nem egy annyira csak speciális a japán dolog, mert ez egy köztudott dolog, hogy ugye legalábbis a kellemes zene milyen pozitív hatással van, akár a növények növekedésére, vagy hasonlók. Például ilyen értelemben a császári udvarban speciális zenét hoztak létre pont ilyen értelemben, mert ez a spirituális zenét, ahol a doboknak volt különösen nagy szerepük, és főleg abban az értelemben, hogy az óceán hullámzásának az óceán hullámzását szimulálták ezzel a dobveréssel. Tehát lehet látni, hogy még a természethez való közeli dolog és a gyakorlatos hozzáállás. Hát itt azért nem heavy metal, meg ilyenek, hát lehet egy spirituális hatást elérni. Az utolsó oldal a szintoró, és itt most elértünk a metafizikához, amit ezt a spirituális úton való hallás, hogy csinkornak nevezik. Na most azért mondtam, hogy itt azért nagyon nem akarok belemenni a sító metafizikában, mert az még egy külön előadás sem elegendő. Egy biztos, valamennyire beleástam magam, és teljesen egyértelmű, ők ezt az egy szellem négy lélek koncepcióba dolgozták ki, vagy pontosabban kapták meg ős idők óta, és adták tovább. Teljesen hasonló, és az összes nagy vallás ezoterikus tanításában találtakhoz párhuzamba lehet állítani ugyanaz gyakorlatilag. Tehát azért mondom, hogy természeti primitív vallásnak van elkönyvelve, ugyanolyan mély metafizikával rendelkezik, mint a hinduizmus vagy bármelyik. A csinkónak nevezik pedig azt a spirituális technikákat, amelyek révén a minden ember, minden embernek megvan a lehetőség, hogy kármivá válik, ezt elérje. És ez egy folyamatos fejlődés, spirituális tanulásra van szükség. És ez gyakorlatilag a csinkon, az úgy felhívja, hogy az ego és a valódi lényük egyesülése, hogy kámi és a spirituális lényük együtt válik. Tehát gyakorlatilag minden igazi vallásnak az ezoterikus lényege. A csinkon az viszont szó szerint, tehát a japánban csendes hallgatást jelent. Szó szerint csendes hallgatást. Tehát valójában ima, ilyen értelemben meditáció. De valójában ez túlmegy egy átlagos, tehát amit azok a technikák, amivel ezt a csinkont műveli, ez gyakorlatilag túlmegy egy átlagos meditációs technikát. Tehát itt egyszer nem csak az ész lenyugtatása a lényeg, hanem gyakorlatilag az alhasban való, tehát az egész élet energiáknak az alhasban való fókuszálását jelenti. Tehát itt azért mondom, hogy jóval túlmegy az átlagos, az átlagos meditációs technikákat. Mondom, ebben sem nem akarok belemenni, ez egy külön téma. Tehát ezt nem lehet így elmondani, hogy ezt a légzőgyakorlat technikákkal rendelkeznek, legalább a részletek, mint az indiai jogik. Az ima, amely, mint említettem, ősidőktől óta átadott imáknak az átadása. És mint említettem, bizonyos családok a tudásnak egy bizonyos részét közkincsé tették az elmúlt időben. Ilyen például, amit említettem, ez a Yamakage család, ez a 79. nagymester, ez a Yamakage Motohisa. Ő írt is egy könyvet japánul eredetileg, 10 évvel ezelőtt, a Shinto lényege ez volt a címe, amit szerencsére lefordítottak angolra, egy pár évvel ezelőtt kiadtak angolul is, tehát ilyen értelemben sokkal szélesebb körtétel a világon. Tehát ilyen értelemben, persze nem minden család teszi közkincsé ezt, legalábbis nyilvános közkincsé ezt a tudást, legalábbis nem nyomtatások. Tehát természetesen orálisan, bár nagyon sokat átadnak a megfelelő beállítottságú és hozzáállású emberek számára. A nyomtatás van ez a nagymester egy csomó mindent közvetett. Pontosan abból kiindul, hogy amit írt is, hogy látja azt a spirituális éhénységet, az éhséget a világban milliók számára, és hogy ezt is közkincsé tegye. Egy nagyon érdekes dolog, hogyha főleg számunkra, ha akkor közelebbről meg akarunk ismerkedni a Sintóval, nem kell feltétlenül elmenni Japánban már szerencsére. Egy holland ember, Paul de Leeuw, ez nem az ordinári tévé, nem is tudom, minek nevezzem, prezentátor, csak sajnos szegénynek ugyanaz a neve van, úgyhogy ott mindig annak kezd, hogy én nem az a fordulő vagyok. Szóval ez egy azt hiszem Leidenben, ha jól emlékszem, filozófiát és nédelandisztikát tanult ember. 1979-ben kiment Japánba, Enzo Yamakage Moto viszalagmesterhez, jó pár éven keresztül nála tanult. És hát nyilván olyan dolgokat is átadott neki ez a nagymester, amit könyvben nem tett le. És akkor azt mondta, hogy egy forradalmi döntést hozott, hogy hát idézőjelben, nem is tudom, minek egy felszentelte, vagy mindenképpen egy licencet adott ennek a Paul de Leeuwnak, hogy tér vissza Hollandiába, így kivelezett Kanussinak, és szervezd meg ott, ott Hollandiába. És ez először Európában, ő itt Amsterdamban egy Shinto központot és oktatási központot, szentélyt és oktatási központot hozott létre. Most már aztán már több mint 30 éve működik. És hát van egy honlapjuk is, www.shinzen.nl, ez itt van a előadásban, meg lehet megkapni. Arra rámentek, és ott megbeszélés alapján körbevezetnek, és utána nyilván... Még mindig, igen, de most már létrehoztak egy alapítványt is, amelyben ő az ilyen tiszteletbeli elnök, minden, de nyilván vannak mások, akik a, gondolom, az operatív munkát, szervezést végzik. De hát ő nyilván a szellemi vezető, mert hát ő az, aki ezzel tudással rendelkezik, mert ő meg őt bízta meg, ez a Yamakage Moto Hisa nagymester. És sok tanfolyamokat tartanak, szerveznek különböző területen is. Hát ő az, aki például a Hollandiába levő japán cégeknek a mindenféle ünnepségén Shinto ceremóniát prezentál. Meg például 2005-ben az amsterdami Sakura Hotelben az új év ceremóniát ő celebrálta, stb. És egy óriási kuriózum volt, tehát Hollandiából és külföldön is rengetegen mentek oda szemlézni. Úgyhogy gondoltam, egyszer lehet, hogy egy ilyen közös kirándulásra is úgy elmentünk oda, hát de nyilván csak megbeszélés alapján lehet egy körbevezetést kapni. és hát ott persze vannak hát kurzusok, amelyek ilyen ezt a csinkont, amit lehettek tőle. Mert tényleg van egy csomó dolog, amit maga az a nagymester is írt, hogy én elmondom nagy vonalakba, például a légzőgyakorlatokat, meg a meditatív technikákat, szóval leírom nagy vonalakba a lényegét, de az igazi, finom apróságokat, ezeket csak szóban lehet megtanítani. Hát ennyit szerettem volna elmondani a Shintoról, én nagyon remélem, hogy egy picit többet, egy kicsit tisztában látja az ember, hogy mi a Shinto is, és mi nem. És most szeretnék áttérni a másik területre, a Bushidóra. Száz évvel ezelőtt körülbelül volt egy japán ember, aki elment Amerikába, és nagyon megtett angolul, és ott mindenféle, tehát ugye ez még a Meiji restauráció nagy lelkesedési hullámában volt, és hát ott beszélgetett jobbra-balra mindenféle amerikai ember, és meglepődésére, vagy megdöbbenésére, mikor azt a választ, azt a kérdést adták föl neki, hogy van-e vallásoktatás Japánban az iskolában? És hát ezt elgondolkodott, vallásoktatás, hát ez nálunk nincs. És akkor kérdezték tőle, hát akkor hogy tanulnak erkölcsöt a gyerekek? Azt mondja, elgondolkodott, azt mondja, hát igen, hát azt mondja, hát a Bushido, az volt. Az volt az erkölcsoktatás. És tényleg így van. Tehát pontosan azáltal, hogy a Shintónak nincs egy ilyen katekizált erkölcsi rendszerre, valahogy egy esztétikán keresztüli erkölcsi rendszerre rendelkezik, és ráadásul a Shinto nem egy ilyen államvallás, vagy valami. Ezért valójában a Bushido töltötte be azt a szerepet a japán társadalomban, amit mondjuk erkölcsi oktatásnak, vagy erkölcsi vezérkorának lehetne. A maga Bushido a szó szerint a harcos útját jelenti. Vagy a harcos lovag útját. Vagy is lovag, hanem harcos nemes útját. Thank you.
Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.